Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, s a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik napközben hallgatják vagy nézik a műsorunkat. Azt remélem, hogy nagyon sokan nézik YouTube-on is az adásunkat. Ha esetleg nem iratkoztak volna még föl, akkor gyorsan tegyék ezt meg. Rév István a mai vendégem, alapító igazgatója a Blinkenosa Archívumnak, akkor még nem így hívták, majd fogunk erről beszélni, hogy mi volt az eredeti neve. Professzor emeritus is a CEUN tanított. Szóval nagyon sok minden szűződik a nevéhez. Történész, azt hiszem legelsősorban. Az apropója, ami mai beszélgetésünknek több rétegű, az egyik az az, hogy éppen most lenne, vagy már 30 éves is az az archívum, aminek azt gondolom, hogy a magyar tudomány, a társadalomtudomány nagyon-nagyon sokat köszönhet. A legújabb kori történelem igazán fontos dokumentumai találhatóak meg ebben az archívumban, és hát ennek volt egy izgalmas előzménye. Érdemes felidéznünk ezt az előzményt, ez lesz az egyik témája a mai műsorunknak, de beszélni fogunk a Verzió Filmfesztiválról is. Ennek is köze van az archívumhoz, de Rév István személyéhez is. Meg hát beszélünk a CEU-ról, mert hogy a CEU a közvetlen közelében és közvetlen kapcsolatában áll az archívumnak, hogy mi is a helyzet ma a Közép-Európai Egyetemmel. Aztán még mindenfélére fogunk beszélni, ezek legyenek még titkok. Üdvözlöm Rév Istvánt, és kezdjük az archívum történetével. Mi történt 30 évvel ezelőtt?
Köszönöm a meghívást. 30 évvel ezelőtt, 1995 kora nyarán kamionok jöttek Münchenből Budapest felé, és volt közöttük olyan kamion, amely az úton felborult, és a kamion...
Felborult?
Felborult, és a kamion által hozott több tonnányi papír a mezőn szétszúródott.
Ó.
És akkor néhány kollégám autóba ült, és oda ment nem messze a nyugati határól. Szerencsére nem volt nagy szél azon a nyári napon, úgyhogy több órai munkával igyekeztek összeszedni azokat a papírokat, amelyek ott szétszóródtak. De a papírok egy része már korábban is szétszóródott. Az archívum eredeti anyagai azok a Szabad Európa Rádió kutatóintézetének archívumából érkeztek hozzánk.
Tehát azért jöttek a kamionok, hogy ezeket hozzák el?
Hogy ezeket hozzák Budapestre. Münchenből is azután kaptunk nagyon sok anyagot a rádió központjából, New Yorkból is. Aki nem tudná, mert sokan ma már nem tudják, a Szabad Európa Rádió az 50-es évek legelején alakult egy magát függetlennek nevező bizottság hozta létre, hogy információt szolgáltasson a vasfüggöny mögött élő népeknek, akik csak a hivatalos médiából, amely akkor elsősorban újságot és rádiót jelentett, hiszen televízió az 50-es évek második feléig ezekben az országokban nem volt, hogy ezekkel az információkkal szemben másról, másképp tájékoztassa a hallgatókat. És felállítottak egy rádióadót, amelyet valójában nem ez a civil szervezet finanszírozott, hanem mint később a 60-as években nyilvánvalóvá vált, maga a CIA, később az amerikai kongresszus.
Tehát ők voltak azok, akik, ahogy mi annak idején az iskolában tanultuk, akik befolyásolni akarták a szocialista országok politikáját, ők voltak a fellazítók.
Ők ezt másként gondolták. Ők úgy gondolták, hogy míg Kelet-Európában a médiában propaganda folyik, amely valóban igaz volt, és ezt nem is tagadta a kelet-közép-európai hivatalosság. Büszkék voltak arra, hogy a hivatalos rádióadók azok propagandát szolgáltattak az embereknek, hiszen meg voltak győződve a maguk igazáról, és erről az igazságról kellett meggyőzni a hallgatókat. Addig a másik oldal, a Szabad Európa Rádió úgy vélte, hogy ők az objektív tényeket tárják a hallgatók elé.
Ez így volt igaz egész pontosan, vagy az, amit a Szabad Európa Rádió sugárzott, az sem volt teljesen objektív, ha most így visszatekintünk az akkori realitásokra?
Hát amit a Szabad Európa Rádió hallgatói hallhattak, az valóban nem szubjektív beszámoló volt a dolgokról, hanem egy bizonyos ideológia alapján kiválasztott és megformált információ volt az, ami elhangzott a rádióban. És ez a rádió egészen a 90-es évek elejéig, 1993-ig zavartalanul működött, amikor is Bill Clinton, az akkori amerikai elnök úgy vélte, hogy véget ért a hidegháború korszaka, és a rádió adására bizonyos országok felé, az egykori vasfüggöny mögött élő országoknak már nincsen szükségük erre az információra.
Majd ők megcsinálják a maguk objektív tájékoztatását, gondolta.
Szólásszabadság van, a demokráciát építik, és ezekre az adásokra nincsen már szükség, a rádió költségvetését csökkentették. A rádiónak bizonyos adásai, a közel-keleti, a kubai, az iráni, az afganisztáni adások, ezek megmaradtak, csak Kelet- és Közép-Európában nem működtek már ezek a rádiók, és akkor a rádiók bezárták ezeket az adásaikat. Az ott dolgozók számára ez egy nagyon furcsa élmény lehetett, hiszen egyrészt évtizedeken keresztül az volt a céljuk, hogy megbuktassák ezeket a rendszereket a vasfüggöny mögött. De amikor ezek a rendszerek megbuktak, akkor rá kellett döbbenniük, hogy fölöslegessé váltak. Már nincsen rájuk szükség.
Nem volt elégtétel érzésük sem, hogy bizonyára
ez is volt, de ez
meg ezek a
akkor is egy furcsa érzés lehetett.
Persze, kiüresedett sem.
És ezért sokan, akik hosszú évtizedekig ott dolgoztak a rádiónál, úgy vélték, hogy mindazok a dokumentumok, amelyeket ők évtizedeken keresztül kemény munkával összegyűjtöttek, az tulajdonképpen őket illeti. És ezért igen sokan, amikor ezek az adások megszűntek, fogták ezeket a dokumentumokat, betették az aktatáskájukba, és hazavitték. Például volt egy olasz származású, igen jó újságíró, aki komoly veszélyeket vállalva hosszú-hosszú éveken keresztül csempészte ki a Szovjetunióból az ottani szamizdatokat, és úgy vélte, hogy ennek a nehéz és veszélyes munkának a gyümölcse az őt illeti, ha majd ő megírja a visszaemlékezéseit, vagy a tudományos könyveit, amire addig nem volt ideje, akkor jól jönnek neki ezek a dokumentumok. Úgyhogy fogta magát, és a szamizda gyűjtemény egy részét elvitte magával. Így is Budapestre került a véletőleg a világ legnagyobb szamizda gyűjteménye, nem csak szovjet, hanem lengyel, cseh, és egy nagyon nagy számú magyar szamizdat is szintén
jó,
ott
de
van.
Visszatérve a rádióarchívumra, ami ezek szerint részben magánkézben végezte a földi hivatását, mi történt a többivel, a megmaradt anyagokkal?
Nos, az történt, hogy a rádió tanácstalan volt, mit is kezdjen ezzel az archívummal. Sőt, az első időben nem csak az archívum jövőbeni sorsa volt bizonytalan, hanem annak a kutatóintézetnek is a jövője, amelynek ez volt az archívuma. Ugyanis az 50-es évek elejétől ez a kutatóintézet minden elérhető információt gyűjtött erről a megosztott hidegháborús világról.
Ez milyen kutatóintézet volt? Mi volt a neve?
Ez a Szabad Európa Rádió Kutatóintézete.
Tehát nekik volt egy saját
kutatóintézetük, amely gyűjtötte az információkat.
És ez New Yorkban volt, vagy
nem,
Münchenben?
Ez Münchenben volt, de volt a rádiónak egy része, és a kutatóintézetnek is bizonyos részei, amelyek New Yorkban működtek. És ez a kutatóintézet, mint mondtam, minden könnyen és nehezen elérhető információt igyekezett begyűjteni. Ne felejtsük el, hogy a 89 előtti világ, a vasfüggöny világa, az egy olyan korszak volt, amikor a probléma nem az információ mennyisége volt, hanem a hiánya. Nagyon nehéz volt információt beszerezni a vasfüggöny mögötti országok helyzetéről. És a rádió minden újságra, folyóiratra, vidéki lapokra is, a Szovjetunió minden járási újságjára előfizetett. Hozzájutott az amerikai követségek jelentéseihez, sőt, titkosszolgálati jelentésekhez is. Az amerikai külügyminisztérium központi telexének jelentései is a rádióhoz kerültek.
Egy óriási anyag, hát ha belegondolunk, 40 év teljes kelet és távolabb keleti dokumentációja.
Igen, de ez az anyag sok furcsaságot is tartalmazott. És talán itt a rádióban érdemes elmondani valamit, ami a rádió történetével kapcsolatos. A kelet-európai rádió adásokat minden egyes nap felvették Münchenben. Elsősorban a híreket, de nem csak a híreket. Egész napon keresztül. És ezeket felvették Magnusszalagra, majd éjszakánként
leírták.
Emigráns, főleg nők, mert ez volt a munka megosztás a rádióban. A szerkesztők, azok többnyire férfiak voltak, és a gépírók pedig többnyire nők. Ezek a nők fülhallgatóval a fülükön leírták ezeket az adásokat. Minden napról, minden nyelven, magyarul, csehül, lengyelül, oroszul, románul, bolgárul, 50, 60, 70 oldal, minden egyes nap, minden egyes nyelven.
Őrületes munka lehet.
Ez egy nem csak egy őrületes munka lehetett, hanem ez egy hatalmas gyűjtemény, amely itt van nálunk az archívumban, és nem csak, hogy itt van nálunk az archívumban, de éppen a közelmúltban sikerült ezt az anyagot az Arcanummal együttműködve digitalizálni, az összes anyagot, ami több mint 2,5 millió oldalnyi anyag.
Ez eszementül sok, de még nem sikerült egész pontosan rögzítenünk, hogy azon a bizonyos 30 évvel ezelőtti napon, amikor a kamionok megérkeztek, hogy éppen Magyarországra jöttek, hogy éppen oda jöttek, ahova ezek szerint megérkeztek, ki döntötte el, kinek volt az ötlete, hogy itt Budapesten legyen egy ilyen hihetetlen értékes anyagot tartalmazó archívum.
Ez egyetlen ember ötlete volt, akit Soros Györgynek hívnak. Aki, amikor értesült arról, hogy bizonytalanná vált ennek az archívumnak a helyzete,
Nyugat-Európában és Amerikában,
akkor jelentkezett az amerikai külügyminisztériumnál, és felajánlotta azt, hogy ő a saját költségén ezt az archívumot Budapestre hozza.
Miért éppen Budapestre?
Több okból is.
Mert hogy ő magyar?
Nem. Nem azért, mert magyar. Azért, mert addigra már létrehozta Budapesten a Közép-Európai Egyetemet, és ezen a Közép-Európai Egyetemen minden olyan országból tanultak diákok, amelynek nyelvén anyagok voltak ebben a rádió archívumban. Legalább 32 nyelven vannak az archívumban anyagok, és mind a 32 nyelvet tudták diákok olvasni, akik itt tanultak Budapesten, de talán nem ez volt a legfontosabb oka. Másik oka az volt, hogy úgy vélte, és jól gondolta, hogy az az információ, amelyet ezek a dokumentumok tartalmaznak, azok elsősorban a világnak erről a tájáról tájékoztatják azt, akit érdekel a múlt. És ennek itt lenne a helye, hiszen ennek a területnek, Közép-Kelet-Európának a történetéről mondanak sokat ezek a dokumentumok.
És hát a Közép-Európai Egyetem egyik legfontosabb célja éppen az volt, hogy ennek a régiónak a történelmét, politikáját, gazdaságpolitikáját, stb. Dolgozza fel és tanítsa meg a diákoknak.
Igen, de talán a legfontosabb ok, amiért úgy döntött, hogy ezt az archívumot érdemes Budapestre hozni, az volt, hogy idézzem a filozófus Hannah Arendt-et, aki azt írta, hogy a legalapvetőbb politikai szabadságjog a manipulálatlan tényekhez való hozzáférés joga. És talán ez volt a legfontosabb szempont, ami miatt Soros György úgy döntött, hogy ezt az archívumot mindenképpen ide kell hozni, hogy a kutatók, akik majd a II. Világháború utáni korszak történetét fogják kutatni, és a diákok, akik erről tanulnak, azok többféle nézőpontból tájékozódhassanak erről a korról. Hogy az egymásnak feszülő, egymásra feleselő, egymásnak ellentmondó, egymással küzdő információkból vonhassanak le azután tényszerű következtetéseket. Ezért hozta ide ezt az archívumot Budapest, és ezért vállalta ennek az archívumnak a működtetését, és azt is, hogy az első 5 évben 15 millió dollárt költ arra, hogy ezt az archívumot megfelelő módon elhelyezze, és megkezdődhessen ennek a gyűjteménynek a feldolgozása.
És akkor most itt kérdezek valamit, amire nem tudom, hogy lehet-e teljesen pontos és egyenest választ adni a Rév Istvánnak. Tőled kérdezem, István, hogy hogy kerültél te a képbe? Ismerted-e Soros Györgyöt korábbról? Hogy talált rád? Mi volt a kapocs közöttetek?
Igen, én részt vettem 88-89-ben a Magyarországi Társadalomtudományi Egyetemek ideológiai tárgyainak reformját kidolgozó bizottságban. Nem annyira történészként, mint mondhatnám így egy aktív állampolgárként.
Aktív ellenzéki állampolgárként, azt is lehet mondani?
Talán ebből a szempontból nem ez a lényeg. Tanítottam az akkor Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemnek hívott intézményben, amelyet ma a Corvinus Egyetemnek neveznek, a gazdaságtörténeti tanszéken, és Csikán Attila, aki szintén ott volt professzor, megkért arra, hogy dolgozunk együtt ezen a reformon, és aztán ebből a reformból egy átfogóbb program született, hogy hogyan lehet az egykori kommunista, szocialista világ egyetemein ezeket az ideológiai tárgyakat, mint a politikai gazdaságtan, a tudományos szocializmus, a filozófia, és így tovább valahogy valóban tudományossá tenni és átalakítani. És felkértek, hogy ebben a Soros Alapítvány által működtetett Kelet-Közép-Európai Bizottságban vegyek részt.
Mert hogy addigra már létezett a
addigra
Soros
már
Alapítvány,
létezett a Soros
ami
alapítvány,
ugye a CEU-t is létrehozta, és amely az archívumnak egy
nem az alapítvány hozta létre a CEU-t, erre mindjárt rátérek. Tehát innen ismert engem Soros György, és megkért engem 1990 végén, 91 elején valamikor, hogy üljünk le és beszéljünk, és azt kérdezte, hogy nem segítenék-e neki létrehozni ezt az egyetemet Budapesten. És elmondta az elképzeléseit, amit én érdeklődéssel meghallgattam, és aztán azt mondtam, hogy nem kívánok ebben részt venni.
Miért?
Mert akkor az volt a terv, hogy ez a leendő egyetem majd együtt fog működni a Magyar Tudományos Akadémiával, azért, mert az akadémia, amely addig jogosult volt tudományos fokozatokat adni, attól tartott, és ez a szovjet rendszer része volt. A szovjet típusú társadalmakban nem az egyetemek, hanem az akadémiák adták a tudományos fokozatokat, és az akadémia attól tartott, hogy a rendszerváltás után elveszíti ezt a jogát, és az akadémia szeretett volna magának egy egyetemet, amely egy teljesen érthető ambíció volt, és az akadémiának akkor egy nagyszerű elnöke volt Kosári Domokos személyében, és ő vetette fel ezt az ötletet Soros Györgynek, aki el is fogadta ezt az ötletet, és én úgy gondoltam, hogy talán ennek másképpen kellene lennie, az egyetemeknek kellene tudományos fokozatot adni, nem pedig az akadémiának.
És függetlennek kellene lennie bár minden mástól.
Igen, és ezért köszönettel visszautasítottam ezt a megtisztelő ajánlatot, de...
Nem döbbent meg ezen?
Nem az ember,
nem azon a rajongással fogadtad el a megbízást?
Hozzászokott ahhoz, hogy a dolgok nem mindig pontosan úgy történnek, ahogy az ember előre eltervezi azt, de egy fél évvel később felhívott telefonon, és a Norma Fánál találkoztunk, és azt mondta, hogy elvetette azt a tervét, hogy az akadémiával együttműködjön, és újból felajánlotta, hogy működjünk együtt az egyetem létrehozásában, amit akkor el is fogadtam. Bár az az igazság, hogy akkor is voltak fenntartásaim.
Kossári Domokos nem haragudott meg? Vagy nem,
én nem tudom.
Nem tudsz erről semmi?
Nem tudom, hogy végül a kettejük közötti beszélgetés az hogyan ért véget. De az egyetem az eredeti tervek szerint egy nagyon gyakorlatias intézmény lett volna, amely a rendszerváltás pillanatának igényeit igyekezett volna kielégíteni. Tehát az egyetem olyan közgazdászokat képzett volna, akik képesek privatizálni, olyan kereskedelmi jogászokat, akik tudják, hogy miképpen kell szerződéseket írni, hiszen 89 előtt a jogászok többsége ezzel nem volt tisztában, hogy olyan politikai tudósokat kell képezni, akik majd bevezetik a demokráciát ezekben az országokban. Úgyhogy egy nagyon magas szintű szakképzést akart nyújtani az eredeti tervek szerint az egyetem, én pedig úgy gondoltam...
Itt és most helyzetre reagálva.
Én pedig azt gondoltam, hogy egy egyetem diákjainak akkor lesz intellektuális autoritásuk, ha egy valóságos egyetemre járnak. Egy valóságos egyetem azt jelenti, hogy olyan dolgokat is megtanulnak ott a diákok, amelyek valójában luxus tárgyak.
Mint például?
Hát, mint például bizantológia, vagy középkor tudomány, vagy egy történettudomány, aminek nincs talán azonnal gyakorlati haszna, vagy művészettörténet.
Mivel tudtál érvelni Soros Györgynél ez ügyben?
Könnyen tudtam érvelni. Azzal érveltem, hogy a 89 előtti évtizedekben ezekben a kelet-közép-európai országokban sok olyan humanista tudós volt, akik jelentős szerepet játszottak abban, hogy bizonyos fontos civilizatórikus vívmányok azok megőrződjenek. Például ilyen volt Magyarországon, mondjak egy példát, Kossári Domokos maga, vagy Szűcs Jenő. Ilyen volt Lengyelországban Geremek, aki nem csak nagyszerű történész volt, aki egy egészen kiváló könyvet írt a 13. századi párizsi koldusok társadalmáról, és Lech Valensa éppen ezért hívta meg Geremeket tanácsadójának, mert úgy gondolta, hogy aki a koldusok társadalmának alapos ismerője, az sokat tud a szegénységről, és hasznát lehet venni.
Ez is érvem volt konkrétan? Szóval
ez is érvem volt.
Őt könnyű volt meggyőzni, volt, figyelt?
És ott volt Modzelewski, és ott volt Gurevics Oroszországban. Igen, könnyű volt meggyőzni. Annyira könnyű volt meggyőzni, hogy a végén 93-ra talán már sikerült egy középkor kutató tanszéket is fölállítani, amely abban az időben a maga nemében kuriózumnak számított, ahol egyszerre tanítottak nyugati és keleti kereszténység történetet, amely általában a nyugati egyetemeken nem volt szokásos, sőt a keleti egyetemeken sem. Igen, sikerült meggyőzni. Lett egy művészettörténet tanszékünk Prágában, hiszen ez egy bonyolult történet, az egyetem először
eredetileg
nem csak Budapesten létezett. Nem, eredetileg Pozsonyban
és aztán...
De Pozsonyban Soros Györgyöt magyarnak tartották. Pozsonyban gondolta fölállítani egyelő távolságra Prágától és Bécstől, és Budapesttől, de mondom, ott magyarnak tartották. Aztán tárgyalásokat folytattunk Bécs városával is.
Hát, hogy magyarnak tartottál, az rendben volt, hiszen magyar volt.
Igen, ez igaz. De a szlovákoknak bizonyos fenntartásaik voltak már abban az időben is egy magyar származású üzletemberrel szemben. És aztán a következő változat az Bécs lett volna. Bécsben viszont azt gondolták, hogy egy amerikai üzletembernek miért adjanak egy épületet, hogy ott egy egyetemet nyithasson. Aztán felmerült Budapest, de Budapesten egy ilyen liberális spekulánsnak tartott befektetővel szemben 90-ben már bizonyos fajta fenntartások voltak, míg nem Václav Havel egy dollárért évente felajánlotta a szakszervezetek egykori székházát Prágában. De akkor már Bár épület nem volt, és engedésem volt, és az egyetemnek státusza sem volt, már elindult az oktatás Budapesten. Előbb voltak tanszékek vagy programok, mint sem egyetem maga. Működött már a jogi program, és működött a
szobákban
program.
Is.
Az egyetem eredetileg másfél szobában volt az Országház utcában, a Magyarországi Soros Alapítvány központja mellett, és ottan hárman dolgoztunk, mi volt két hölgy, akivel együtt dolgoztunk ott, így nézett ki az egyetem. Míg nem, aztán elköltöztünk a Hűvösvölgyi útra, Videotonnak az egykori irodáiba. Nos, tehát Prágában fölállt az egyetem, de közben az történt, hogy a magyar kormány jelentős összegekkel tartozott Soros Györgynek, mint hogy az alapítvány eredeti megállapodása értelmében minden egyes dollárt, amelyet Soros György az alapítvány számára biztosított, azt ugyanannyi magyar forinttal, vagy annak ellenértékével támogatja a magyar kormány is. Ez volt a megállapodás.
Antal kormány volt, ugye, és amiről beszélünk.
Közben Magyarország retteltesen eladósodott, nem volt az a kincstárban pénz, a kormány jelentős adósságot halmozott föl az alapítvánnyal szemben, és végül valakinek eszébe jutott, mi lenne, hogyha természetben váltaná meg a kormány a tartozását, és adna egy épületet. És aztán
így került a
Nádor utca 9-be, amelyet eléggé inflálódott áron számított be a magyar kormány. Különben az egy igen érdekes épület volt valamikor, 1945-ben az volt a katonapolitika központja,
igen.
És a nyugatról hazahozott háborús bűnösöket ott tartották fogva, többek között Szálasit is. Szálasit onnan vitték ki a Dunapartra. Van az a híres fénykép, ahol Szálasi áll a pesti Dunaparton, és nézi a felrobbantott hidakat. Ebből az épületből vitték ki Szálasit. És amikor bementünk először az épületbe Soros Györgyel, és velünk jött Vásárhelyi Miklós, aki akkor a Magyar Soros Alapítvány kuratóriumi elnöke volt, akkor javasolt, hogy menjünk le a pincébe, ő mutat nekünk ott valamit. És a pincében még ott voltak a kémlelő nyílások az ajtókon.
És ezt Vásárhelyi Miklós tudta?
Ezt Vásárhelyi Miklós tudta, bár ő börtönben volt, de nem ott, de ennek ellenére véletlenül a börtönökről jelentős tudással rendelkezett. És
le is mentetek?
És le is mentünk. És, sőt, fénykép is készült, igen, van is fénykép hát Szálasiról is a CEU épületében.
Megrázó történetek, és nincs is még a végpont, hogy végül is, hogy alakult ki az, hogy legyen a CEU mellett egy archívum is, de most elmondom, hogy Rév Istvánnal beszélgetek, aki az archívum alapítója, történész, a CEU volt professzora, és még sok minden egyéb kötődik a nevéhez, amiről majd mindjárt beszélni fogunk, a többiről is, nem csak arról, hogy a Soros Alapítvány, a CEU és az archívum létrehozásában milyen jelentős szerepet játszott. Viszont itt most muszáj egy kérdést föltennem. Azóta, hogy ez megtörtént a 90-es évek elején, ugye 30 év telt el, épp most mondtuk, hogy ünnepeljük az archívum 30 éves születésnapját. A 30 év alatt nem csak Soros Györgyöt, nem csak Vásárhelyi Miklóst annak idején, nem csak a Soros Alapítvány azt őt követő igazgatóit, és nem csak a CEU-t magát, de személy szerint azokat, akik az egész most említett univerzumnak a képviselői, hihetetlen mennyiségű támadás ért, olyan alávaló megjelölésekkel és olyan elfogadhatatlan stílusban, hogy én folyamatosan azon csodálkozom, hogy ti, akik ebben részt vettetek és részt vesztek máig, hogy tudtatok felemelt fejjel végigjárni ezen az úton 30 éven keresztül?
Az tény, hogy néhány rövid évet kivéve az egyetem többnyire támadások alatt állt, részben hasonló, részben aztán újabb és újabb okokból. Mindjárt a legelejétől kezdve, amikor egy bizonyos Szacsek Gyulának megjelent egy írása, amelyben bennünket termeszeknek nevezett, akik...
Termeszek.
Termeszek, igen.
Akik
valahogy alattomos módon ássák alá, teszik tönkre az ország kultúráját, eszik meg a gerincét, és így tovább. Igen, különben érthetőek ezeknek a támadásoknak érthető a támadásoknak egy része.
Miért?
A 90-es évek elején az egyetemek nagyon rossz helyzetben voltak. Forráshiánnyal küszködtek.
A magyar egyetemek?
A magyar egyetemek, igen. Bizonytalanság volt, nem tudták az oktatók, hogy mi fog velük történni. Nem volt világos, hogy el kellett számolniuk mindazzal, ami 89 előtt történt. Végül nem kellett igazán elszámolni ezzel. A könyvtáraknak nem volt pénze. Különben Soros György a tevékenységét, a Magyarországgal kapcsolatos tevékenységét, még az alapítvány létrehozása előtt, 1983-84-ben azzal kezdte, hogy 300 ezer dollárért könyveket vásárolt a magyar könyvtárak számára, amelyben Vályi Gábor, aki akkor a parlamenti könyvtár igazgatója volt segítségére, mert a könyvtárak többsége nem volt hajlandó együttműködni. Még akkor sem, hogyha azokat a könyveket megkapták volna, amelyekre hosszú évek óta nem volt pénzük. Nos, tehát az egyetemek rossz helyzetben voltak, és sokkal rosszabb helyzetben, mint a kiváltságos helyzetben lévő közép-európai egyetem, ahol a diákok ösztöndíjat kaptak. Az első időben a diákok 95%-a ösztöndíjat kapott.
Hány diákja volt akkor a kezdetben?
Néhány száz, majd 1500 diákja volt évente.
A legtöbb az
egyetemnek? Igen. Tehát amíg Budapesten működött az egyetem, közel 20 ezer diák végzett az egyetemen. A tanárok fizetése magasabb volt, a tanárok utazni tudtak, elő tudtak fizetni olyan folyóiratokra, amelyekre magyar könyvtárak nem. Itt érdemes megjegyezni, hogy eredetileg Soros György egy olyan épületbe szerette volna költöztetni az egyetemet a Károlyi utcában, akkor még Károlyi Mihály utcának hívták, a sarkon, amelyet Ybl Miklós tervezett, szemben az egyetemi könyvtárral, mert azt mondta, hogy ha ott lenne az egyetem, nem kellene az egyetemnek külön könyvtárat építeni, hanem ő támogatná az egyetemi könyvtárat, és akkor az egyetemi könyvtárat használhatnák a CEU diákjai, de ez meg nem valósult meg, ez a terv, hogy az a terv sem valósult meg, hogy a közraktárak helyén, ahol aztán a bálna épült meg, oda kerüljön az egyetem. Erről is folytak tárgyalások a városházával, és Demszky Gábornak az volt a kérése, hogy ha megkapná ott az egyetem a területet, akkor vállalja Soros György, hogy épít egy hangversenytermet a Budapesti Fesztivál Zenekarnak, és Soros György már elővette a csekkfüzetét.
És?
És akkor az egyik főpolgármester helyettes, akinek most itt maradjon említetlenül a neve, mondta, hogy ez sajnos nem fog menni, mert ő már megállapodott egy céggel, amely a nagyvásárcsarnokot fogja rehabilitálni cserébe a közraktárakért. Ebből aztán természetesen semmi sem lett. De a fesztiválzenekarnak nem épült így hangversenyterme.
Hát de ne felejtsük, hogy például Soros György volt az, aki ugyanebben az időben nagyon-nagyon sok fontos intézmény számára Xerox gépeket vásárolt, másológépeket, amelyekre addig egyáltalán nem lett volna pénz, és amivel nagyon-nagyon sokat változtatott alapvetően ezeknek az intézményeknek a kurikulum vitéjén.
A helyzet az, hogy ez nagyon fontos dolog volt, ez már 89 előtt volt.
Igen.
Akkor, amikor még nehéz volt írásban engedély nélkül kommunikálni, és ezek a Xerox gépek lehetőséget teremtettek arra, hogy olyan műveket lehessen közzétenni nyilvánossá, amelyeket eddig csak szamizdatban lehetett.
Igen.
Most valaki nem olyan régen a CEU közgazdasági tanszékén egy kutatásba kezdett arról, hogy azokon a területeken, ahol sok Xerox gép volt 89 előtt, hogyan szavaztak az emberek az első szabad választáson 1990 márciusában és áprilisában, összehasonlítva azokkal. Én nem hiszem, hogy ez egy jelentős befolyás gyakorolt volna, csak meg akarom jegyezni, hogy vannak, akik azt gondolják, hogy ennek jelentős szerepe volt a későbbiekben.
Hát akkor talán ez volt az egyik ok azok részéről, akik nem akartak komolyabb változást, vagy meg akarták őrizni a konzervatív gondolkodású politikát Magyarországon, hogy Soros György segítségével kinyíltak az agyak és a szellemek, és ez nem tett jót azoknak, akik meg akarták tartani a régieket.
Na most fontos megjegyezni, hogy Soros György és mások, akik az egyetem létrehozásában közreműködtek, tisztában voltak azzal, hogy itt egy aránytalanság jön majd létre a Közép-Európai Egyetem és más egyetemek között, amit valami módon kompenzálni kellene. És akkor Soros György elhatározta, hogy létrehoz egy felsőoktatási támogatási alapot, és ebbe évente ugyanannyi pénzt fog beletenni, mint amekkora az egyetemnek a költségvetése. És ebből a pénzből kelet-európai egyetemeken dolgozó kutatókat fog támogatni.
Ez meg is történt.
És ez meg is történt, és ez az alap, ez közel 20 évig működött.
Már nem létezik.
Már nem létezik, de 20 évig működött, és ez lehetőséget adott egyetemi oktatók számára időleges fizetés emelésre, több éves kutatási támogatásra, külföldi konferenciánkon való részvételre, hosszabb külföldi tartózkodás lehetővé tévő ösztöndíjakra.
De ez sem győzte meg az irigykedőket ezek szerint. Tehát bármi, amit Soros György kompenzációként felajánlott, az újabb és újabb olajat tett a tűzre, legalábbis ez így rémlik a történetet végig gondolva, ami Soros György megjelenésétől kezdve egészen a mostani pillanatokig zajlott.
Igen, de ez a probléma már messzebbre vezet, és ez szerintem nem egyszerűen csak a Közép-Európai Egyetem problémája, hanem egyrészt általában az egyetemek problémája manapság, mert én úgy vélem, hogy az egyetemi oktatás, ahogy mi ismerjük, jelentős válságban van a világban. Másrészt azt gondolom, hogy a Közép-Európai Egyetemmel szembeni ellenérzések növekedéséhez a növekvő nacionalizmus ebben a térségben jelentős mértékben hozzájárult. Különben 1992-ben Soros tartott egy előadást a Harvard Klubban, amely magyarul is hozzáférhető, sőt, hozzáférhető az egy honlapon is, van egy, nem tudom, hogy sokan ismerik-e, van egy honlap, ami soros.hu névre hallgat, és itt a Magyar Soros Alapítvány tevékenységével lehet megismerkedni, és ez a szöveg, amelyet 92-ben a Harvard Klubban elmondott arról, hogy szerinte a kommunizmus bukása után a legnagyobb probléma Európában a nacionalizmus újjájeldése lesz. Ez ott elolvasható. És tulajdonképpen az egyetemet is részben ezért hozta létre Soros György. Úgy gondolta már 1989-ben, amikor Dubrovnikban részt vett az úgynevezett Inter-University Center nyári egyetemén. Az volt az egyetlen hely 89 előtt, ahol kelet- és nyugat-európai diákok és oktatók találkoztak egymással, nagyrészt Soros György támogatásával. Akkor ő úgy vélte, hogy a nacionalizmus komoly veszély lehet, és akkor egyesek azt javasolták, mi lenne, hogyha létrejön egy olyan egyetem, amely mint egy az egykori bolonyai egyetem utódja lenne, annak az egyetemnek az utódja, ahol a kora újkorban Közép-Európa minden országából együtt tanultak diákok. És volt egy közös nyelvük, a latin, de nem csak a latin volt a közös nyelvük, hanem értettek egymás szavából. És amikor valami baj volt, és konfliktus volt az országok között, és kitört a háború, akkor mindig voltak olyanok, akik valahogy tudtak egymással továbbra is szót érteni. És egyesek azt gondolták, mi lenne, hogyha lenne újból egy ilyen egyetem, ahol ebből a térségből, sőt, még nagyobb térségből együtt tanulnának diákok, akik értenek a szóból.
Hát ennek a politikai veszélyétől tartott olyan módon Orbán Viktor, hogy elkergette ezt az egyetemet Soros Györgyöstől és minden támogató túlakitól, aki mellé állt. Na de akkor az archívum, ami szerencsésen még mindig itt van Budapesten, az OSA, a Nyílt Társadalom Archívuma, amely a Blinken házas pár nevét viseli, nem véletlenül, mert ők nagyon komolyan támogatták ennek az archívumnak a fönnmaradását, és amely talán, ha én jól fogalmazok, akkor nagyon hasonló célt szolgál, mint a Közép-Európai Egyetem annak idején, tehát ezt az együtt gondolkodást segíti, mert olyan adatokkal, olyan dokumentumokkal és olyan hozzáférhető anyaggal rendelkezik, amelyből tényleg meg lehet ismerni eredeti formájában változtatás és hamisítás nélkül azt, ami megtörtént az elmúlt évtizedekben. Mi a helyzet ma ezzel az archívummal? Mennyivel van biztonságban? Nincs-e veszélyben, olyan veszélyben, mint a CEU?
Akkor mielőtt visszatérnénk az archívumra, még egy pillanatig maradjunk a CEU-nál. Mert a CEU-t, mint tudjuk, egy 2017-ben hozott felsőoktatási törvénykiegészítés értelmében elüldözték Budapestről, mint kiderült, ráadásul jogtalanul, amint ezt az Európai Unió bírósága később megállapította. Vagyis ma már újból jogszerűen működhetne a Közép-Európai Egyetem Budapesten.
Nem merült fel, hogy visszajön?
Hát nehéz egy egyetemet oda-vissza költöztetni folyamatosan. De egyesek úgy gondolták, hogy szükség van az egyetemre is, meg rájuk is itt. És bár az egyetemnek nincsen joga ahhoz, hogy magyarországi diplomákat adjon ki, vagy akár amerikai diplomát Budapesten, és ezért a diplomát adó programokat el kellett vinni Bécsbe, az egyetemnek megmaradt az épülete Budapesten, sikerült meggyőzni azokat, akik erről döntést hoztak, hogy az egyetem maradjon itt, sőt, itt maradt az egyetem könyvtára is, amely nem volt könnyű meggyőzni az egyetemet, hogy a könyvtár maradjon itt. A könyvek nagy része, amelyek a könyvtárban vannak elérhetőek, Bécs más egyetemi könyvtáraiban, míg ez Közép-Európa legnagyobb angol nyelvű humán és társadalomtudományi könyvtára, és ma már nyitva van a város minden lakója előtt. Ez nem egy zárt könyvtár. És akik itt maradtak, azok elhatározták, hogy létrehozzák újra a láthatatlan egyetemet. És létrehoztunk egy olyan egyetemet, amely működött már a 19. századtól kezdve Európa keleti különböző országaiban.
Sőt, működött a 80-as években Magyarországon.
Működött Magyarországon
is. Magam is tanítottam, büszkén jelentem.
Igen, és az elmúlt 3 évben már 4500 ukrán diákot tanítottunk, és van már egy nyugat-balkáni láthatatlan egyetem is, nem csak egy ukrán láthatatlan egyetem, és el fogunk indítani most egy globális láthatatlan egyetemet. Vagyis, hogy az egyetem mindig támadás alatt állt, de igyekeztünk mindig találni módot arra, hogy a támadások ellenére hogyan tud az egyetem fennmaradni és működni, és tulajdonképpen az egyetemnek a eredeti missziójához is közel áll ez a helyzet, hogy ez egy olyan intézmény, amelynek a léte az egy nem egyszerűen egy intellektuális kérdés, hanem egzisztenciális. És aki itt tanul, az nem csupán keresztrejtvényeket fejt meg, hanem tudja, hogy mit tanul, miért, és mit kezd azzal, amit ott tanult. Az archívum pedig működik, és az egyetem és az archívum azok a még szabad, nyilvános terek a városban, amelyek különböző programoknak adhatnak helyt.
Adnak is rendszeresen olyan kiállításokat is, és nem csak rendeznek, kiállításokat, hanem feldolgozzák az archívum dokumentációját.
Olyan programokat, amelyeket máshol nehéz megvalósítani. Évente, hosszú évekig a Pride sajtó tájékoztatója az mindig az archívumban volt, mert más hely nem volt, amely képes lett volna, vagy merte volna befogadni ezt a rendezvényt, de az archívum igyekezett másként működni, mint általában a hagyományos archívumok, mint hogyha egy bundát kifordítottunk volna, és így igyekeztünk az archívumot kivinni az utcára, hogy olyan emberek is megismerkedhessenek ezekkel a történelmi tényekkel, akiknek nem jutna soha eszébe bemenni egy archívumba, és ezért indítottuk el például a Budapest Százat, amely az archívumból indult.
Vagy
és
a Csillagos Házak
vagy ezért akció. Csináltuk a Csillagos Házak programot, vagy a Félelem nélküli beszéd nevű programsorozatot, amelyet aztán az egyetem által befogadott Free SF-ével közösen csináltunk, mert hogy az egyetem befogadta, miután az épület foglaló diákokat kizárták az épületből a Free SF-ét, és a kollégiumba beköltöztek a Vas utcai kollégium bezárása után az egyetemnek a diákjai.
Most szerencsére van egy új épület.
Most majd lesz egy új épület, még most ebben a fél évben is ott vannak a CEU Nádor utcai.
Na, de ne feledkezzünk el a legaktuálisabb tevékenységről, amely ugyancsak az archívumod és Rév István nevéhez is kötődik, ez pedig a Verzió Filmfesztivál.
A Verzió az nem az én nevemhez fűződik, nagyszerű kollégáim vannak, akik ezt kitalálták 22 évvel ezelőtt, de 22 éve az archívum segíti a verziót, azt a Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentum Filmfesztivált, amelynek ebben a helyzetben, amikor az emberi jogok helyzete az igen nehéz, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. A 11-én nyílik a 22. Verzió Filmfesztivál, az a megtiszteltetésért, hogy én nyithatom meg. Az elsőt Göncz Árpád nyitotta meg különben annak idején, és nagyon sok kiváló ember működött közre.
És hát olyan emberjogi problémákat dolgoz fel ez a Nemzetközi Filmfesztivál, az egész világon zajló legkülönbözőbb tragikus háborúkról, és mindenféle olyan harcról, és olyan viaskodásokról, amelyekről tudnia kell a világnak ahhoz, hogy segíteni próbáljon.
Azt hiszem, hogy ami fontos ebben a filmfesztiválban, az nem csak az, hogy a szenvedés különböző verzióit mutatja meg, hanem azt is megmutatja, hogy mit lehet tenni ez ellen. És arra emlékezteti a fesztivál látogatóit minden egyes esetben, hogy minden embernek joga van ahhoz, hogy emberi joga legyen. Ez talán a legalapvetőbb jog, hogy jogunk van ahhoz, hogy jogunk legyen. És hogy melyek ezek a jogok, amelyekről állandóan viták vannak, ezeket a jogokat miképpen kell érvényesíteni, azokról is különböző értelmezések vannak, és ezek a filmek különböző értelmezéseket tesznek lehetővé, és akik ott ülnek, és ennek az élménynek a részesei, azok képesek arra, hogy ennek alapján véleményt formáljanak arról, hogy mit is lehet, és nekik mit is kellene tenniük.
Akkor egy személyes kérdés. Meddig tudja még csinálni, meddig lesz az élén ennek az archívumnak, meddig lesz az élén az USA-nak, és egyáltalán Rév Istvánra az én bizakodásom szerint még nagyon soká számíthatunk, remélem, hogy nem igaz a hír, ami szerint most már hamarosan nyugdíjba készül.
Már nem igazgatom az archívumot, tanítok továbbra is az egyetemen, és dolgozom, és csináljuk a globális láthatatlan egyetemet, amivel nem csak a diákoknak szeretnénk értelmes és fontos tudást nyújtani, hanem példát is mutatni arra, hogy ha az embernek nincsen valamije, ami fontos, akkor a második legjobb alternatíva, hogy megpróbál harcolni érte. És a CEU története az majdnem mindig ennek a második legjobb alternatívának a története volt, vagyis egész jó életünk volt, mert hogy harcolhattunk valami olyasmiért, ami számunkra mindig is fontos volt.
Rév István volt a vendégem a mai Dobszerdában. Azt hiszem, még hosszan beszélhetnénk erről a harcról, amit nem lehet abba hagyni, nem is szabad, és aminek egyszer lehet, hogy valami csodálatos eredmény, még valami újabb csodálatos eredménye lesz. A mai műsorban Lantos Dániel, Rózsahegyi Gábor, Král Kevin, Lőrinc Csaba, Csorba László és Mátyus László segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket, önöknek pedig a figyelmet. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt, viszont hallásra.
Köszönöm szépen.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.